Ez itt a Pozsonyi Podcast 39. adása, én Szalai Zoltán vagyok, üdvözlöm a hallgatóinkat. Grünwald Béla, a szlovák-magyar kapcsolatok történetének egyik leghírhettebb alakja, akit a 19. századi szlovák közvélemény a féle emberevő szörnyetekként tartott számon, és akinek kiemelkedő szerep jutott a történelmi Magyarországon belüli nemzetiségi konfliktusok során. A Ráció kiadónál magyarul, a Veda kiadónál pedig szlovákul jelent meg nemrégiben Demel József történész kötete, amely Grünwald Béla életét és a szlovák-magyar kapcsolatok alakulásában betöltött szerepét vizsgálja. Mai adásunk vendége a szerző, Demel József történész, akit üdvözlök a vonalban. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
Jó napot kívánok, szervusz, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Korábban Ludovics Túrról, vagy a szlovák ajkú nemességről is jelent meg már köteted, amelyek a szlovák olvasók körében is nagy figyelmet keltettek. Honnan ered a 19. századi szlovák történelem iránti vonzódásod?
Hát régebben az egyik első kérdés az volt az ilyen témájú beszélgetéseknél, hogy szlovákiai magyar vagy magyarországi szlovák vagyok-e. Viszont mindig azt kellett válaszolnom, hogy semmilyen kötődésem nincsen, tehát egy budapesti magyarországi magyar vagyok. Így igazából a történelmi iránti érdeklődésemen keresztül jött ez a téma. Történészként végeztem a budapesti 5-ös Loránd Tudományi Egyetem bölcsészet tudományi karánál, és onnan jött első évben ez az ötlet, hogy a szlovák történelemmel is lehetne foglalkozni. Kisdjé Csaba professzor úrnak az óráin találkoztam ezzel a témával először, és ott kezdődött ez az egész érdeklődés. Az egyik az volt, hogy ez egy olyan terület, amiről viszonylag keveset beszélnek Magyarországon, legalábbis szaktudományos szinten, másrészt pedig rengeteg egyrészt ismeretlen terület, másrészt pedig konfliktusos, megoldatlan téma volt ebben a nagy témakörben.
És ezek szerint egyetemistaként kezdtél szlovákul tanulni is?
Így van, egyetemistaként első évben történelem szakon döntöttem el, hogy felveszem a szlovák szakot is, és aztán innen jött ez az egész érdeklődés.
Ma már a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársa is vagy. Hogyan kerültél a Szlovák Tudományos Akadémiára, és hogyan fogadtak be, mennyire fogadtak be a szlovák kollégák?
Alapvetően a szlovák kollégákkal már nagyon régóta jó munkakapcsolatban voltam. Most nem is kezdem el sorolni a neveket, hiszen nagyon-nagyon sok konferencián voltam, már nagyon sok kollégával találkoztam, és igazából ez egy élő munkakapcsolat volt már jóval korábban. Így ennek a, úgymond nem is természetes, de egy folytatása volt ez a hivatalos közös munka.
Hogyan fogadták azt, hogy egy magyarországi kolléga hoz új szempontokat a szlovák történelme, a 19. századi szlovák nemzeti történelmek a vizsgálatába?
Azt kell mondjam, én nagyon szerencsés vagyok a szlovák a munkáinak a szlovák recepciójával kapcsolatban. Hihetetlenül pozitív általában a reakció, még az inkább kritikusabb megjegyzése, az inkább kritikusabb hozzáállásoknál is azt veszem észre, hogy elég konstruktívak, tehát nem egy elvi elutasításról van szó, hanem amikor konkrét ügyekről, konkrét témákról vitatkozunk, ami szerintem egy nagyon pozitív dolog.
Grünwald Béla a szlovákok egyik hírhedt ős ellensége a legutóbbi kötetett témája. Miért tartottak fontosnak, hogy feldolgozta az életét, illetve van ennek a témának most valamilyen kiemelt aktualitása?
Hát igazából nagyon sokáig nem szerettem volna én Grünwald Béával foglalkozni. Én azt gondoltam, amit sokan gondolnak, hogy ő egy vonalas, elfogult, szélsőségesen nacionalista gondolkodó volt, akinek az életével, a gondolkodásával igazából nem túl nagy szakmai kihívás foglalkozni, hiszen arra juthatnánk csak, hogy, hogy elfogult volt. Aztán Szigeti László, a Kaligram kiadó vezetőjének a kérdésére, az igazgatójának a kérdésére átnéztem a Kaligram kiadónál megjelenő Grünwald-féle felvidék című könyvnek a kéziratát, és ehhez kapcsolódóan kezdtem egy kicsit megnézni ennek az egész történetnek a hátterét, és elkezdtem Grünwald Biának a leveleit olvasgatni, és egészen megdöbbentem, hogy egy teljesen más ember, teljesen más személyiség képe bontakozott ki. Egy hihetetlenül intelligens, nagyon egy olyan ember képe bontakozott ki a levelekből, akihez rengetegen fordultak egy kifejezetten közkedvel társaság közepe típusú figuráról van szó, és nagyon megdöbbentem, hogy ez a két személyiség valahogy nem illeszkedik össze, és ezt ennek a nyomán kezdtem el nyomozgatni.
Ahogy a könyvben írod, Grünwaldnak a gyökereiről és a fiatal koráról nem tudunk túl sokat, ám valószínűsíthető, hogy szlovák-német származású lehetett. Mégis már viszonylag fiatalon, szenvedélyes magyar hazafiként viselkedett. Hogyan alakult ki a magyar identitása?
Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert hogy hátterét megnézzük, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy teljesen tipikus felső magyarországi család volt, német, illetve szlovák anyanyelvvel, és például olyan apróságok is kiderültek, hogy Grünwald Béla anyai nagybátyja, aki ez egyébként a legközelebb állt egész életében, ő a Matica Szlovenszkának volt az alapító tagja, de Grünwald Béla maga is, miután Budapesten, majd Bécsben járt egyetembe, Nyugat-Európába ment, és ezt már csak kezdetelésből párizsi és más egyetemeken bölcsészetet hallgatott, és amikor hazatért Besztercebányára, akkor az akkori források azt mondják, hogy ő egy büszke kozmopolita volt, és igazából gúnyolódott a magyarkodáson. Ugye ez a kiegyezés előtti egy-két évben volt, amikor ő hazatért, és amikor ugye újra a magyar nemzeti jelleg jobban megmutatkozhatott a közéletben, és erre bizonyos kortársai szerint meglehetősen komoly iróniával reagált. És aztán megtörtént a kiegyezés, és Besztercebányán, az Ólyom vármegyében megalakult az új tisztikar, és Grünwald Bélát a tisztikar vezetője Radvánszky Antal főispán egy hihetetlenül magas pozícióba megyei főedzőnek választotta, úgyhogy semmilyen közigazgatási tapasztalata nem volt. Egyszerűen nagyon képzett jogász volt, és erre volt éppen szükség a vármegyében, és azt lehet látni, hogy nagyon-nagyon gyorsan tudott azonosulni Grünwald Béla az Ólyom megyei magyar pártnak a törekvéseivel, mert az Ólyom megyében pedig egyébként évtized óta egy nagyon komoly szlovák-magyar pozícióharc zajlott, és ebbe tudott aktívan becsatlakozni Grünwald.
A könyvben részletesen ábrázolod ezeket a viszonyokat a 19. század közepének, derekának, Zólyom és Túróc vármegyében. Ugye érdekes az, hogy a szlovák nemzeti mítoszok általában az ezer éves elnyomás szempontjából vizsgálják ezt az időszakot, míg a magyar emlékezetben gyakorlatilag nem is szerepel ennek a vidéknek a története, tehát hogy mint egy szlovák, és hát hogy majd, hogy nem egy ilyen állam az államban vidéknek a története. Próbáljuk egy kicsit vázolni azt, hogy hogyan nézett ki tulajdonképpen ez a vidék ebben az időszakban nemzetiségi, politikai szempontból.
Hát azt kell tudni, hogy a magyar vármegyéknek nagyon-nagyon komoly autonómiájuk volt ebben az időszakban, a 19. század közepén még, és egy nagyon sokszor nagyon zárt világról van szó, tehát Széchenyi István is nem véletlenül mondta, hogy mindegyik egy-egy külön picike királyság. Egy nagyon zárt világról van szó, nagyon zárt társadalomról, és éppen Zólyom vármegyében ez a zárt társadalom úgy alakult, hogy a zólyomieknek a döntő többsége az ugye szlovák anyanyelvű volt, még az elit is, tehát a megyei hivatalviselő nemesi elit döntő többsége is szlovák anyanyelvű volt a főispánik bezárólag. Viszont a másik felől pedig egy nagyon-nagyon erős liberális politikai vonal is megjelent a 30-as évek végén, 40-es évek elején, és a liberális reformpárti nemesség egyszerűen leuralta az egész megyét, tehát egyszerre volt egy szlovák dominanciájú társadalom, és egy liberális magyar párti beszlovák anyanyelvű vezető réteg. Ez nagyon sokáig nem hozott gondot, annyira nem, hogy például a megyei politikai bizottságokban olyan jól ismert szlovák szereplők is részt vettek ugye a magyar nemesek mellett, úgymond teljes utatként, mint Karol Kuzmányi. Viszont ez a helyzet 1845-ben radikálisan megváltozott, ugyanis ugye ekkor jelent meg Ludovics Túrnak a alapja, a Szlovenszki Národný Nový, ami megbolygatta ezt a szlovák társadalmat, és úgymond vitalizálta az egész megyének a szlovák hálózatait, és ebből a felvirágzásból, ebből a társadalmi fejlődésből a magyar elit úgy, ahogy van, kimaradt, egyszerűen nem is nagyon vették észre, hogy mi történik, és akkor lepődtek meg, amikor teljesen váratlanul 1847-ben Ludovics Túrt országgyűlési követté választották, ugye az ország ismertebb, úgymond Pánszláv agitátorát országgyűlési követé választották a rendi országgyűlésbe Zólyom vármegyéből. És innentől indult ez a nagyon komoly pozíció harca a szlovák és a magyar hálózatok között.
Mégis azt mennyire mondhatjuk, hogy mondjuk a háromszlovák gimnázium is, mondjuk a Szlovenszka 1874-75-ös ügye előtt ezekben a vármegyékben a szlovák kisebbségnek a jogai már komoly csorbát szenvedtek volna, tehát hogy mennyiben nevezhető ez már egy elnyomott közösségnek ezekben az évtizedekben a 19. század közepet tájékány.
Hát ahogy említettem, ez úgymond vármegyéje válogatta, hiszen Zólyomban Radvánszky Antal, aki az előbb említett liberális pártnak az élén volt 1840-es évek elejétől egészen a haláláig. Ő nagyon komoly törekedett arra, hogy kiszorítsa a szlovák mozgalmat, a jól látható szlovák politikai mozgalmat a vármegyéből, és ez meg is történt. Tehát nem véletlen, hogy ugyan Besztercebányán szerveződött az első szlovák tannyelvű gimnázium, vagy legalábbis részben szlovák tannyelvű gimnázium, amelyet aztán nem is annyira Grünwald Béla, mint inkább Radvánszky Antalnak a hosszas törekvése nyomán üldöztek el a vármegyéből, és ennek a nyomán alakult meg aztán az első katolikus gimnázium, a háromszlovák gimnázium egyike, ez Nyilváralján. Ez gyakorlatilag egy ilyen kríziskezelő megoldás volt a besztercebányai gimnáziumnak az elődözésére válaszul, de például az ismert szlovák napilapot, a Pesbudinszki Vedomostit is besztercebányán akarták eredetileg megalapítani, ugyanúgy, ahogy a Matyica-Szlovenszka is eredetileg Zólyom megyében alakult volna meg. Ezek mind Radvánszky Antal szorította ki, és mindárt települt Túrocvár megyébe, ahol egy egészen más politikai klíma volt, és ahol ezek az intézmények felvilágozhattak.
Említetted azt, hogy Grünwald Béla műveltségében kiemelkedett a kortársai közül, Nyugat-Európában is tanult, kiismerte magát a filozófiában, és hogy megnyerő, modorú társasági emberként ismerték. mivel magyarázható az, hogy egy ilyen széles látókörű ember és politikus mégse látta át azt, hogy a nemzetiségi jogoknak az eltiplása a nemzetiségek elleni ilyen kemény fellépés milyen következményekkel járhat, illetve hogy annyira érzéketlen volt a kisebbségek iránt?
Hát kettőben mondtam ezt a kérdést, mert hogy egyrészt ő nagyon-nagyon pontosan látta ezt a helyzetet, és valószínűleg azt nem mérte föl, hogy erre az a válasz, amit ő ad, az nem egy hosszú távon működőképes válasz. Ugyanis azt látta, hogy a szlovák társadalom annak ellenére, hogy éppen Zolyon vármegyében sikerült a politikai kezdeményezéseket elnyomni, a szlovák társadalom nagyon erős. Ami ugye azért volt érdekes, mert 48-ban a politikai jogokkal rendelkező közössége az hihetetlenül kitágult, és például rengeteg szlovák anyanyelvű választó áramlott be a szavazati jogokkal rendelkezőknek a közösségébe. Ezek akár el is döntettek egy-egy választást az adott vármegyében. Itt ugye arról van szó, hogy hiába a belügyminiszter nevezik ki mondjuk a főispánt, és a főispán nevezik ki a tisztikarnak egy jelentős részét, azonban például az országgyűlési képviselőket már a választók küldik az országgyűlésbe, a megyei bizottságot szintén a helyi választók választják meg, ami ugye azzal a veszélye fenyegetett, hogy egyszerűen egy ilyen kettős hatalom alakul ki a vármegyékben. És ezt pontosan látta Grünwald Béla, csak nem a megfelelő választ adta rá. Az adott korban a magyar politikusok nem találtak erre jó választ, többségük nem is próbált válaszolni. Grünwaldnak volt egy válasz, ami az volt, hogy Magyarországon minden ember egyenlő, de a magyarok egyenlőbbek. Ezt le is írja egyébként az egyik könyvében.
A könyvnek az egyik központi témája az végül is a három szlovák gimnáziumnak és a Matyiszaszlanszkának a bezáratása 1874-75-ben, ami hát érthető módon máig a szlovák történelmnek és a történelmi emlékezetnek a neurantikus pontja. De behozol egy érdekes szempontot a könyvedben, hogy kutatásait szerint Grünwald Bélának a személyes sértettsége is hozzájárulhatott ahhoz, hogy javasolta a kormánynak ezeknek a radikális lépéseknek a megtételét. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy tulajdonképpen miről volt itt szó, miféle magánéleti játszmák befolyásolták ezeket a politikai történéseket.
Hát igazából egy picit tágabb kontextusban kezdeném, ugyanis hogy miért volt ez egy valóban rendkívüli dolog, és miért kell bevonni a magánéleti szállat. Hát azért, mert hogy ezeket a gimnáziumokat úgy, ahogy megtörtént a bezáratásuk, a jogállamisági elveknek a zárója betételével záratták be. Erre egy nagyon jó példa, hogy korábban is voltak törekvések méghozzá pont részéről, hogy bezárassák ezeket a szlovák gimnáziumokat. 1872-ből vannak erre iratok, hogy küldözgetik a minisztériumnak, a kulturális minisztériumnak a különböző beadványaikat, hogy úgymond baj van, mert hogy ezek a gimnáziumok a pánszláv diákokat bocsátanak ki a falaik közül. Csak hogy a minisztérium nagyon egyszerűen azt válaszolta, hogy rendben van, hogy a probléma van, akkor küldjétek az adatokat, küldjétek a bizonyítékokat, és megindítjuk az eljárást. Csak hogy ilyen bizonyítékok nem léteztek, a főispán maga írja, hogy hiába küldik ki a szolgabírót, nincsen adat, nincsen bizonyíték arra, hogy hogyan radikalizálják úgymond a diákjaikat a szlovák tanárok. Ezt csak annyiból lehet látni, hogy aki kijön az adott gimnáziumból, az már elkötelezett szlovák. És itt változott valami 1874-ben, amikor Grünwald Béla megfogalmazta ezt a híres feliratot, amelyben azt követelte a kormánytól, hogy zárassák be a három gimnáziumot. Ugye megint csak visszacsatolni, hogy ez mennyire nehezen volt elképzelhető a korban, hogy állítólag a főispán Radvánszky Antal, akinek ezt az egész gyűlést vezetnie kellett volna, ő nem is ment el, mert annyira nem hittem be, hogy ez megvalósítható. Viszont Grünwald Béla ezt különböző eszközökkel végigvitte. Ami ennek az egésznek a hátteréhez pedig hozzátartozik, hogy körülbelül fél évvel korábban megjelent Grünwald Béláról, pontosabban egy Bellos Rinaldos nevű rablóvezérről egy komédia, a Slovenské novinének a hasábjain, amelyet William Palomé tóta a Národné novinének a kiadója, illetve a Matica Slovenská alelnöke és a Tulocián Mártoné gimnáziumnak a patronátusának a vezetője írt. Nagyon gyorsan kiderült ugye az is, hogy hiába írt Álnémán Pavonyatót, hiába volt eltorzítva a Grünwald Béla neve, ez egy, nem egy, valójában nem egy szép irodalmi alkotás, hanem egy politikai pamflet volt, egy politikai támadás, amely Grünwald Bélának a magánéletén keresztül támadta a politikai törekvéseit, és hát különböző szerelmi viszonyait látta, úgymond a nyilvánosság elé, és úgy általánosában rendkívül rossz és nevetséges színben tüntette fel Grünwald Bélát, ami azért volt érdekes, mert hogy Beszterczebányán, ahol ugye jelentés dolgozott, ott ez volt az újság, a Národné noviny volt az alap, amit mindenki járatott, és nyilvánvalóan mindenki azonnal ráismert Grünwald Bélára és azokra a pletykákra, amikről már egyébként is hallottak. A társadalmi presztízse tehát úgymond bezuhant, nagyon komoly sérelmeket szenvedett el, és még csak válaszolni sem tudott erre a támadásra, hiszen akkor elismerte volna, hogy valóban ő az a figura, akit kigunyolnak. És erre adott válaszul kezdeményezte a gimnázium bezárását.
Sőt, odáig is merészkedt, illetve azt is jelzed a kötetben, hogy ezek a támadások vezethettek a korai halálához is, gyakorlatilag Grünwald Béla, vagy hát hogy hozzájárulhattak a korai halálához, ugye elég fiatalon öngyilkos lett Párizsban.
Így van, hát valahonnan innen datálják a kortársak, hogy Grünwald Béla úgymond korabeli megfogalmazásban búskomorrá vált. Itt ugye a háttérben valószínűleg az van, hogy emiatt a sajtóbeli támadás miatt Grünwald Bélának egy radikális lépést kellett, radikális döntést kellett meghoznia, ugyanis neki volt egy titkolt családja, annyira titkolt volt a család, hogy a saját édesanyja meg édesapja sem tudott róla. Grünwald Béla ugyanis nagy valószínűséggel az egyik megyei hajdunak a lányával volt titokban együtt, és 1, 2, 3 vagy akár 4 közös gyerek is lehetett ezt a források alapján, nem lehet megállapítani, egy biztos, hogy volt, és valamikor ezekben a hónapokban ezeket a gyerekeket elvették az édesanyuktól, és örökbe adták, illetve nevelésbe adták máshova. Tehát ez egy óriási törés volt az egyén a magánember életében is. Mindez a társadalmi presztízs veszteséggel és az egyéb sérelmekkel vezetett oda, hogy Grünwald Bélának komoly mentális panaszai alakultak ki már nagyon hamar, és aztán ebből nem is nagyon tudott kigyógyulni, hiába élt még 17 évig, 1895-ben öngyilkos, valószínűleg ide vezethető vissza ennek a történetnek a háttere.
Uh-huh. Mégis, mit gondolsz arra, hogy mennyire volt törvényszerű ebben az időszakban az, hogy a magyar állam, a kormány végül is ilyen kemény, radikális lépéseket fog tenni a kisebbségek ellen, konkrétan a szlovákok ellen, vagy mennyire írható ez tényleg ezeknek a valamennyire véletlenszerű történéseknek is a számlájára?
Hát két nagyon fontos közpolitikai tényező is segítette ezeket a folyamatokat. Az egyik az, hogy új volt a kormány, egy óriási gazdasági válság közepette vette át a kormányfőposztot Bittó István, kimondva kimondatlanul egy ilyen átmeneti válságkezelő időszakként tekintve a saját kormányzására. Így magának a kormánynak a legitimációja sem volt túl erős, illetve úgymond kapóra jött egy olyan ügy, amiben, hogyha beleáll a kormányfő, akkor komoly, egyrészt komoly népszerűségre tehet szert, másrészt pedig kereheti elő esetlegesen más problémákról. Ez volt a kormányzatnak a szerepe, a másik pedig Grünwald Béának a szerepe, azon túlmenően, hogy beadta ezt a bizonyos feliratot, amely egyébként szintén egy érdekes kérdés, hogy ezek a megye által küldött feliratok valójában nem ilyenfajta politikai eszközök voltak, amire éppen használta Grünwald, hiszen ezek a megyéknek a saját politikai reprezentációit szolgálták, és meglehetősen ki voltak már üresedve, amikor Grünwald Béla úgy döntött, hogy megírja ezt a feliratot. Valójában nem is nagyon volt ehhez úgymond joga, hiszen a kormány felszólította cselekvésre, holott nem az adott megye, és nem az Alispán, ugye a kormánynak a felettese, hanem fordítva. Viszont amivel el tudta érni ezt az óriási nyomásgyakorlást, amire reagálva aztán elmozdult a kormány is, és meghozta azokat a lépéseket, amelyek a gimnázium bezárásához vezettek. Ez a közvéleménynek a befolyásolása. Egyrészt az, hogy a feliratot nem csak a kormánynak küldte, hanem minden vármegyének. Azt kérve, hogy pártolják ezeket a feliratokat. Másrészt pedig egy óriási sajtókampányra kezdett, ami korban szintén példátlan volt, és a teljes közvéleményt arra hangolta, hogy a kormányt cselekvésre biztassák.
Mai szemmel nézve is érdekes, hogy a korabeli magyar vezetésnek az egyik fő érve volt, hogy a kisebbségek a nemzetiségi törekvések ellenében az országnak a területi egységét kell védeni. Hát ez ma is gyakran elhangzik többségi vezetők részéről, amikor a kisebbségi kérdések kerülnek szóba. Viszont ugye még akkor is, hogyha Grünwald Béla ezen húzása akkoriban akár zseniális politikai húzásnak tűnhetett, hát később végül is nem olyan következmény lettek, amilyenekre valószínűleg számítottak. Mennyire jelenthető ki az, hogy éppen ezek a represszív intézkedések vetettek el később ahhoz, hogy az ország egysége az már megtarthatatlanná vált, amikor eljött az adott történelmi pillanat?
Hát azt kell mondjam, hogy Grünwald Béla nyilván nem javította a helyzeten, de maga a probléma, hogy Magyarországnak van rengeteg olyan lakossága és rengeteg olyan választópolgár, akik nem magyar anyanyelvűek. Ez egy megoldhatatlan helyzetet eredményezett a magyar politika szempontjából, hiszen hogyha úgy van engedjük, hogy ezek a nem magyar választók ugyanúgy gyakorolhassák a politikai jogaikat, mint a magyarok, akkor az könnyen oda vezetett, hogy széttagolódik az ország, és hogyha hivatalosan akár nem is, de mégiscsak nemzetiségi autonómia, a gyakorlatban nemzetiségi autonómiák alakulnak ki, ahogy történt például ez Túróc vármegyében, pont ezekben az években, ahol a Szlovák Nemzeti Mozgalom gyakorlatilag átvette a hatalmat a politikai értelemben, gazdasági értelemben, a kulturális és oktatási infrastruktúra területén. És hát a másik lehetőség pedig ugye, hogy valamilyen eszközzel elérjük, hogy ezek a választók ne tudják gyakorolni a politikai jogaikat, az viszont ugye már nem demokrácia és nem jogállam. Erre a helyzetre igazából a kortársak nem tudtak jó választ találni, ez viszont már legkorábban 1848-ban felvetődött ez a kérdés, tehát nem kifejezetten Grünwaldhoz köthető.
Mennyire gyökeresen különbözik egymástól Grünwald Béla megítélése az utókor szempontjából magyar és szlovák oldalról, és jelen pillanatban hogy látod, hogy elérhető-e bármiféle szintézis ezen a területen?
Hát nagyon komoly különbségek voltak mostanáig, az biztos, hiszen szlovák oldalon egyértelműen egy ördögi nagyon-nagyon negatív figura volt, aki kifejezetten a nacionalista soványista meggyőződése miatt támadta a szlovákokat, nagyon sokszor akár szakmunkákban is szerepel, történeti szakmunkákban, hogy a szlovákoknak a likvidálása volt Grünwald Béla célja. Még Magyarországon néha felmerült ez a megközelítés is, tehát hogy egy negatívan értékelik a nemzetiségi kérdésben kifejezett véleményét Grünwaldnak. De sokkal dominánsabb volt a Grünwald, mint történész megközelítés. Ugye Grünwald Béla írt egy nagyon komoly munkát, ami szintén az ő egyébként minden írásában a Geánő veszőparipájáról szólt, a Vármegyének az elavultságáról, ami nagyon komoly hatást váltott ki, és amiatt a Magyar Tudományos Akadémia is tagjává választotta. Tehát ideig alapvetően a történész, a Grünwald, mint történész megközelítés volt a domináns. Én viszont úgy látom, hogy ha Grünwaldot nem mint szörnyeteket, vagy nem mint külön kis szerepén keresztül nézzük, hanem úgymond húsvér emberként, és megnézzük, hogy mikor, miért, hogyan cselekedett, mik azok, amik motiválták, milyen sérelmei voltak, milyen hibái voltak, akkor úgy gondolom, hogy igazából nem releváns az, hogy honnan nézzünk, hogy szlovák vagy magyar oldalról nézzünk rá, hiszen a történet ugyanaz.
Melyek még a szlovák-magyar kapcsolatok történetének azok a fejezetei, amelyekről kifejezetten felszínes a tudásunk, és mégis alapvetően meghatározzák ezt az egész történetet?
Hát elég sok ilyen van. Úgy gondolom, hogy történészeknek lenne még keresni valójuk például abban az időszakban, amikor ami megelőzte ezt a bizonyos vitát, ezt az 1874-es vitát. Tehát amikor a 60-as években esély mutatkozott arra, hogy a szlovák nemzeti mozgalom, a szlovák nemzetet képviselő értelmiségiek, vagy sok a magyar jogállamiság keretei között a magyar politikusokkal, a magyar értelmiségekkel rivalizálva jelenjenek meg, amiben akkor az akkori kortársak szemében akár még az is benne volt, hogy nem feltétlenül a magyarok jönnek ki úgymond győztesen ezekből a vitákból. Én úgy gondolom, hogy ennek a korszaknak az alaposabb vizsgálata még jobban megmagyarázhatná ezt a bizonyos krízist, amely aztán a végleges szembenálláshoz vezetett. Illetve ami most komolyabban foglalkoztat, az első világháború ideje milyen rasszisztább Stefánéknak a személy, aki szinte teljesen ismeretlen Magyarországon. Annak ellenére, hogy ugye nagyon komoly szerepe volt a háttérben is az első világháború alakulásában, mégis szinte teljesen ismeretlen Magyarországon. Róla is valami hasonló történet szeretnék előásni, mint Grünwald Béláról, ahol megmagyarázható lenne, hogy ő az első világháború alatt mit és miért csinált úgy, ahogy csinált.
Kíváncsian várjuk ezeknek a kutatásoknak az eredményeit is. Grünwald Béláról, a 19. századi magyarosító politika egyik hírhedt képviselőjéről szól Demmel József legújabb Szörnyetek felső Magyarországon című könyve. A Pozsonyi Podcastban a szerzővel beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad meg hívásunkat.
Köszönöm én is.
A Pozsonyi Podcast 39. adását és benne Szalai Zoltánt hallottátok. Kövessétek Spotify csatornánkat, figyeljétek Facebook oldalunkat, olvassátok a Gyennyéken, mi pedig hamarosan újra jelentkezünk legközelebbi adásunkkal. Sziasztok!